mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a két igét, melyet erre a mai napra kijelöltek számunkra. Az Ószövetségét megtalálhatjuk Mózes 5. könyvének első fejezetében a 39. verset, valamint Pál apostolnak az első Timóteushoz írott levelének 4. fejezetében a 12. valamint a 16. verset a következőképpen. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, és fiaitok, akik ma még nem tudják, mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt, ők veszik birtokba. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Imádkozzunk. Drága Úrunk, add, hogy helyesen hasogassuk az igazság beszédét, és könyörgünk azért, hogy tudjuk, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít. Kérünk azért, hogy elevenítsd meg számunkra a te szavadat, az igét, és elevenítsd meg, hogy erővel és hatalommal szóljon, és könyörgünk azért, hogy vizsgálj meg engem, bennünket, mindannyiunkat. Könyörgünk azért, hogy nyisd meg szívünket előtted, hogy készek legyünk az ige hallgatására és befogadására. Amen. Drága testvérek, Allianz imahetünk témája alkalomról alkalomra, lélekkel és bátorsággal. Sok gondolatot indított el bennem már önmagában a téma, de jó ezen téma hátszerében majd az igét is így tanulmányozni. Bevezetésként a témáról kell néhány szót ejteni, majd utána annak tükrében vizsgálhatjuk meg az igét, hogy aztán az is megvizsgáljon majd bennünket. Hiszen úgy gondolom, hogy minden igehirdetésnek ez a célja és ez a lényege, hogy az Isten szava megvizsgáljon, megítéljen bennünket. Sokat gondolkodtam a bátorságról, és sok történet jutott eszembe a Szentírásból, ahol a lélek vezetése által bátorság született, majd azáltal Isten terve mutatkozott meg. Néhányról hadd beszéljek, néhányat hadd említsek. Mózes 2. könyvének 4. fejezetében olvashatunk egy ilyen bátorságról, ahol Isten embere fölállt, és a lélektől vezettetve bátran elkezdett szólni. Hadd idézem ezt az igét Mózes 2. könyvének 4. fejezetéből, a 22. verstől. De te azt mondd a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Kemény. Nem akárkinek hangzik ez, nem egy ilyen tinglitangi emberkének, hanem a fáraónak. Az ország első emberének, egy igazi nagy hatalomnak, és bátorság kellett ahhoz, hogy Mózes vezettetve a lélek által oda menjen valakihez, az ország első emberéhez, és azt mondja, hogy idézem az igét, megölöm a te első szülött fiadat, azaz Isten. Aztán bátorság kellett ahhoz, kedves testvérek, amit Gedeon tett. Bírák könyvének 6. fejezetéből hat olvassam fel ezt a történetet röviden. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szentfát kivágták. Hát mi kellett ehhez, ha nem, mint lélek és bátorság? Lélek, és majd minden történetben láthatjuk az kedves testvérek, hogy nem magától ment oda ezekhez az emberekhez ez a néhány szereplő, hanem az Istentől indítatva A lélek vezetése által, ahogy olvassuk az igében, így szól az Úr. Ezt mondta az Úr. Vagy egy másik, talán az egyik legtöbbet említett példa, amikor megtörténik Dávid és Betsábé között ez a kis attrakció, akkor Isten odaküldi Nátánt, és idézem a mondatot, akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Igen, kedves testvérek, bátorság kell ahhoz, hogy az ember az Isten ügyében elkezdjen járatoskodni. Mert az Isten ügyét képviselni, ahhoz bátorság kell. Isten szavát, Isten akaratát megélni, bátorság kell. És aztán, hogy egy kicsit kilépünk a Szentírás világából, néhány történetet, hétköznapi, velünk emberekkel is megesett történetet hadd hozzak. Ez néhány száz évvel ezelőtt történt, nem akár kivel, az Amerikai Egyesült Államok egyik elnökével, idézem a történetet. Peter Cartwright, úttörő evangelizátor, 70 évet töltött az Úr szolgálatában, és mindig félelem vagy kivételezés nélkül prédikálta az Isten igéjét. Egy vasárnap arra kérték, hogy prédikáljon egy metodista imaházban. Az ének alatt, közvetlenül a prédikáció előtt a helyi prédikátor oda súgta a fülébe, hogy Andrew Jackson, az Egyesült Államok 7. elnöke lépett be az imaházba. Figyelmeztette Cartwright lelkészt, hogy legyen óvatos a szavaival, nehogy megbántsa a híres vendéget. Az evangelizátor azonban tudva azt, hogy példabeszédek könyvéből az emberektől való rettegés csapdába ejt, eltökélte magában, hogy nem alkuszik meg. Azt is tudta, hogy a nagy vezetőknek is szükségük van az Úrra éppen úgy, mint bárki másnak, ezért bátran hirdette az evangéliumot. És valójában prédikáció közepén azt mondta, megtudtam, hogy Andrew Jackson jelen van a gyülekezetben a mai napon. Ha nem tér meg bűneiből, és nem fogadja el Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját, éppen ugyanúgy elkárhozik, mint bárki más, aki sohasem kérte Isten bocsánatát. Ahelyett, hogy Jackson megharagudott volna, csodálta a prédikátort bátorságáért. Élénk érdeklődéssel hallgatta az üzenetet, és mély bűnbánatot érzett, majd az Isten tisztelet után odament az evangélistához, aki az Úrhoz vezette. Ettől a pillanattól kezdve a két férfi a legjobb barátságba került egymással. Mi kellett ehhez, ha nem bátorság? Mi kellett ehhez, ha nem az Úrra való hagyatkozás, engedni, hogy a lélek vezesse őt, és ne befolyásolja őt semmilyen tényező, semmi, ami esetleg előtte van, semmi, amivel befolyásolni akarják. Bátorság, lélek és bátorság. Aztán hadd mondjak el egy mai történetet, néhány évvel ezelőtt történt meg, 2009 derekán, egy evangélikus lelkész testvérem, kollégám, aki néhány évvel még fiatalabb is ráadásul, mint én. 2009-ben az akkori miniszterelnök elment egy helyre, hogy utat átadjanak. Kimondom a miniszterelnök úr nevét, mert minden miniszterelnöknek megtérésre van szüksége, de Bajnai Gordon volt akkor a miniszterelnök úr. És hát természetesen a helyi egyház vezetőket is, helyi egyházak vezetőit is meghívták erre az átadásra. És ez a lelkész testvérem ott volt, megtette azt, ami az ő feladata, kötelessége, de azt helyezte az Úr a szívére, hogy valahogy meg kell közelíteni ezt a miniszterelnök urat, és azt, amit az Isten a szívére helyezett, azt el kell neki mondani. És hát természetesen egy miniszterelnököt, nem úgy, mint Nátán Dávidot, egy miniszterelnököt ma a testőrség forgatagában meglehetősen nehéz megközelíteni, de próbálkozott, igyekezett, sürgölődött, forgolódott, addig-addig sürgölődött, forgolódott, míg oda került egészen közel a miniszterelnök úrhoz. És aztán bátorság kellett ehhez a elnézést, hogy így fogalmazok, tejfeles szájú fiatal fiúnak, hogy oda menjen, kezet fogjon a miniszterelnökkel, és aztán azt mondja a miniszterelnök úr, ha nem tér meg, el fog kárhozni. És aztán átadott neki egy igéslapot, és igyekezett erővel és hatalommal bizonságot tenni, mert nem elég annyit mondani, hogy el fogsz kárhozni, hanem el kell mondani azt, hogy mi ebből a szabadulás. Hogy hogyan lehet az embernek új élete, hogyan üdvözülhet az ember. Bátorság kellett ehhez. És aztán egy velem megesett történetet is hadd mondjak el. Nyilván nem azért, hogy az ember fényezze magát, hanem arról van szó, kedves testvérek, hogy nagyon fontos, hogy mi, akik hívőknek mondjuk magunkat, mik, akik az Urat szeretnénk szolgálni, engedelmeskednünk kell még akkor is, hogyha talán nehéz. A tavalyi esztendőben van egy gyülekezeti tagom, akinek nagyon komoly alkohol problémái vannak, voltak, inkább úgy fogalmazok, hogy voltak, és az alkohol problémái aztán természetesen depresszióval is párosult, és hát gyógyszert kellett neki szednie, és természetesen erre a gyógyszerre, aztán, hogyha ráívott, akkor bekattant az agya, és elkezdte terrorizálni a családját. És aztán problémát problémára halmozott, és aztán nem csak terrorizálta a családját, a feleségét, 3 gyermekét, hanem halálosan megfenyegette, hogy ki fogja nyírni őket. És aztán odáig fajult az ügy, hogy a rendőrséget már ki kellett hívni, és aztán nagy erőkkel kivonultak, és bevitték őt a pszichiátriára. És amikor megtudtam, akkor éreztem azt, hogy be kell mennem ehhez az emberhez. És nem mondom, hogy egy finom lelkű ember vagyok, de megpróbálok azért konszolidáltan fogalmazni. De amikor elmentem ehhez a testvéremhez, drága barátomhoz, akkor bátorság és lélekre volt szükségem. És oda mentem az ágya mellé, és mondtam, Laci, kinek van szüksége egy ilyen emberre, mint te vagy? Senkinek. Kinek van szüksége egy ilyen emberre, akinek alkohol problémái vannak, aki antidepresszánsokat szed? Kinek van szüksége egy ilyen emberre, aki ki akarja nyírni a feleségét és a gyermekeit? Kinek van szüksége egy ilyen emberre, mint te vagy? Gondolkodjál el ezen. Mert ki kell mondani, hogy senkinek. Mert nem csak a magad életét akarod tönkretenni, hanem a másikét is. És az ilyen embernek senkinek nincsen szüksége. Magam is meglepődtem ezen a bátorságom, és aztán olyan jó volt arról bizonyságot tenni, hogy valakinek szüksége van egy ilyen emberre. Valakinek szüksége van. Hát ez a legcsodálatosabb evangélium, hogy éppen az ilyen bűnösöket, az ilyen bűnös embereket szereti a legjobban az Úr. És aztán szót követett, hálát adok az Úrnak, hogy eljött egy férfi hétre, ott nagyon komolyan elindult az Úr útján, formálódik, tudja azt, hogy milyennek szeretné látni az Úr őt. De drága testvérek, ott, ahol az Úr akar szólni, ott lélekre és bátorságra van szükség. Egyiket sem spórolhatjuk ki, és egyiket sem hathatjuk ki. Mert hogyha én lélek vezetése nélkül bátran mondtam volna oda, akkor megsértődött volna, és biztos, hogy többet nem nyithattam volna rá az ajtót. És hogyha lélektől vezetetve bátortalanodom el, akkor meg hagyom őt elveszni. Éppen ezért ez a kettő együtt kell, hogy legyen. Lélekkel és bátorsággal. Mert az Isten ügyét felvállalni a lélek által, ahhoz bátorság kell. Ott, ahol nincsen lélek és nincs bátorság, ott nincs Istennek kijelentése, ott nincsen látás. Ezt ki kell mondani. És ez nagyon fontos, drága testvérek, még egyszer hadd hangsúlyozom, ahol nincsen lélek és nincsen bátorság, ott nincsen Istennek kijelentése és nincsen látás. Ahol pedig nincsen kijelentés és nincs látás, ott nincsen ébredés, nincsenek új életek, nincsen bűnöktől való szabadulás. Idézünk egy történetet a Szentírásból, mert van ilyen. Van ilyen, drága testvérek, gondoljunk csak Sámuel próféta könyvének első könyvére, amikor ott van Éli főpap. Éli főpap nem volt bátorsága a parázna fiainak Isten ítéletét hirdetni, megmondani, hogy mi lesz veletek, ha ezt teszitek. És aztán ebből mi következett? Mert ez szépen az első, második fejezetben olvashatunk erről, és mi következett ebből, hogy a harmadik fejezetben így kezdi az Isten igéje, és abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Mert drága testvérek, ott, ahol nincsen bátorság és nincsen lélek, ott az Istennek nem lesz kijelentése. Mert Éli egy kényelmes ember volt. Egy kényelmes ember, jellemét tekintve egy gyenge, lélek, akarat és bátorság nélküli ember volt. Nagyon sok ilyen magát keresztjén hívő embernek tartó van az egyházban, aki gyenge és akarat nélküli. Mert nem akarják felkavarni az álló vizet. Nem akarják. Mert azt mondják, hogy inkább poshadjon, jó az víz végül is, nem víz. És aztán nem mernek oda menni, és a lélekre nem mernek hagyatkozni, mert tudjuk, drága testvérek, hogy lélekre azért van szükség, ezt az előbb elfelejtettem mondani, lehet, hogy bátor vagyok, de ha nincs lélek, akkor az Úr nem tudja előkészíteni a dolgot. És lehet bátornak lenni, eszembe jut egy kedves vicc, talán biztos, hogy többen ismerik, amikor a cigány el akarja adni a lovát. Igen, ám csak ezzel a lóval az a probléma, hogy vak. És aztán jön egy kereskedő, meg akarja venni ettől a cigánytól a lovat, jó, a hátára csak, és aztán szépen megy a ló, és aztán bele rohan a szakadékba. Erre azt mondja, hogy hó, cigány, hát ez vak ez a ló, de hogy vak, csak bátor. Na hát az ilyen bátorságtól mentsen meg bennünket az Úr. Igen, drága testvérek, ezért nagyon fontos, hogy ott legyen a lélekre való hagyatkozás, és engedjük, hogy az Úr készítse azokat az alkalmakat. Az Úr készítse. Mert nagyon sok olyan keresztény ember van, akik úgy szeretik az állóvizet. Jó ez nekünk. Poshadjon csak. Az a lényeg, hogy ne legyen felkavarodás. Ne kavarjuk az érzelmeket, ne borzoljuk itt a kedélyeket, nyugtatgassuk, altatgassuk csak a gyülekezetet. És Éli így gondolkodott. Éli így gondolkodott, és ezért nem volt bátor, és ezért nem mert oda menni a fiaihoz, és megmondani, ezért nem volt kijelentés, mert szépen nyugtatgatták. És drága testvérek, csak nagyon halkan és nagyon óvatosan hadd kérdezzem meg, vajon nem érvényes ez a mondat ma ránk a 21. századra? Hogy azért nincsen kijelentése az Úrnak, mert nem merünk a lélek által vezetetve bátran megmondani, hogy te vagy az az ember. Nem lehet, hogy ez a baj? Nem lehet, kedves testvérek, hogy egy gyenge, akarat nélküli egyházban élünk. Nem összetévesztendő a gyengéddel, sajnos, mert abból meg nagyon kevés van. Igen, drága testvérek, a gyenge, bátortalan, akarat nélküli ember az a jellemző, hogy a bűnt elnézi és megtűri, nem képes és nem tudja az Isten által kívánt parancsolatot megvalósítani a maga és a családja életében, a szolgálatban nem odaszánt, csak úgy immel-ámmal végzi, és amikor szint kellene vallani, akkor pedig gyengék, gyávák és erőtlenek a tettei éppen a hitetlenség miatt. Éli egy ilyen ember volt a kegyes, gyengeségnek a példája. És drága testvérek, milyen csodálatos a mai igénk, a Timóteusi levél, amikor Pál éppen erről beszél. Pál olyan dolgokban kéri Timóteust, amihez bátorság kell. Bátorság kell, azt mondja neki, hogy légy példája a hívőknek. Hát nem bátorság kell ahhoz, kedves testvérek, hogy példája legyek a hívőknek a beszédben. Hát nem bátorság kell ahhoz, hogy példája legyek a magaviseletben, a magatartásban, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. Nem bátorság kell ehhez. Hát dehogy is nem. Amikor azt mondja, hogy légy példája a beszédben. Hú, drága testvérek, nagyon kényes téma, beszéd. Nagyon kényes. Melyik az a szervünk, amit a legtöbbször használunk? Hát nem a szánk. Nem ezzel okozunk a legtöbb kárt. Nem ez az, amit meg kellene zabolázni. Olvassuk el Jakab levelének a harmadik fejezetét. Én városi gyerek vagyok, lovat is először csak színezőben láttam. De aztán, amikor leutaztam az unokatestvéremhez, akkor láttam valóságban is, és láttam, hogy ezt a több mázsás hatalmas termetű lovat hogyan lehet megfékezni? Egy pici kis ruddal. Itt nem kell magyarázni, de tudják a testvérek. Nem véletlenül mondja ezt a példát, hogy azzal a zablával hogyan lehet megfékezni. De jó lenne, drága testvérek, hogyha lenne bátorságunk megfékezni a nyelvünket. De jó lenne, drága testvérek, hogyha tudnánk azt, hogy mikor kell beszélni, és mikor kellene hallgatni. De jó lenne, drága testvérek, hogyha valóban, amikor kell, akkor bátorsággal tudnánk szólni. Hogy amit az Úr a szívünkre helyez, azt el tudnánk mondani. De jó lenne, drága testvérek, ha példák lehetnénk a beszédben és a hallgatásban. Hogy bátorkodnánk hallgatni, és nem cserélnénk össze, csak egy érdekességet hadd mondjak, tudjuk-e, hogy honnan ered az a szó, hogy idétlen. Interaktívá tehetem az Isten tisztelet? Köszönöm. Honnan ered ez a szó, hogy idétlen? Tessék? Így van. Azaz, hogyha ezt szépen szeretném kifejezni, az időtlen szóból van. Az idétlen, az az időtlen szóból van. Mert nem tudja, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben lenni. Nehogy, drága testvérek, időtlen keresztjének legyünk. Mert aztán abból fakad majd az idétlen keresztjén. De jó lenne, drága testvérek, ha tudnánk azt, hogy mikor kell megszólalni, és mikor kell csendben lenni. De jó lenne, ha nem lennénk, elnézést, hogy így fogalmazok, nem lennénk időtlenek, vagy idétlenek, hogy felcsereljük, hogy amikor szólni kéne, csöndbe leszünk, és amikor csöndbe kéne lennünk, akkor meg beszélünk. De jó lenne, drága testvérek, hogyha lélektől vezetetve bátran tudnánk hirdetni az evangéliumot, annyi mindenről tudunk beszélni. És az ige annyira megítél és megvizsgál engem, drága testvérek, hogy mennyire ontom a szavakat és a hülyeségeket. És sokszor ez van. Hogy néha úgy elgondolom azt, hogy kellene írnom, hogy miről mennyit beszélek. Ha lehet, hogy megijednék. És azt mondja Pál Timóteusnak, ennek a fiatal embernek, légy példája a hívőknek a beszédben. És aztán beszél arról Pál apostol, hogy a maga viseletben, vagy magatartás. A magatartás az hozzám közelebb áll, megmondom mindjárt, hogy miért. Gyönyörű szép a magyar nyelvünk, a magatartás, magadat tartsd. Egy gyönyörű szép történetet hadd idézzek az apostolok cselekedetének 9. fejezetéből. És sokáig nem értettem. Olyan jó, hogy az Isten türelmes hozzám. Olyan jó, amikor elolvasok egy történetet, és azt hiszem, hogy tele van ilyen töltelékkel, keressük meg a lényeget. És az apostolok cselekedetének 9. fejezetében van egy ilyen gyönyörű mondat, hogy Pál apostol az Egyenes utcában van. Most mit kell leírni ezt az utca nevet? Kit érdekel, hogy milyen utcában van? Menjen oda, aztán mondja azt, amit az Úr a szívére helyez, nem? Így gondolkodtam. És aztán Isten megértettette velem azt, hogy a hívő embernek is prédikál és üzen ez az utcanév, hogy a hívő ember az egyenes. Az egyenes. Annak van tartása. Tudjátok, drága testvérek, hogy hány hívő embernek nincsen tartása? Ilyen szélingattan átszáll. Attól függ, hogy honnan fúj a szél. Attól függ, hogy kinek mit kell mondani. Én szoktam, a gyülekezeteim tagjai már ismerik ezt a képet. Én szoktam egy állathoz hasonlítani a keresztényeket, bocsánatot kérek, vagy inkább magamhoz, jó? Elnézést, akkor inkább, vagy magamat hasonlítom egy állathoz. Tudjátok, drága testvérek, hogy hányszor vagyok kaméleon keresztjén? Tudjátok? Tudjátok, hogy a kaméleonnak milyen gyönyörű szép tulajdonsága van? Hát nem prédikál a természet. Hát nem, ha csöndben lennék, és csak a természetre tekintenék, már az önmagában egy csodálatos prédikáció. És a kaméleónak az a csodálatos tulajdonsága van, hogy beleilleszkedik szépen a környezetébe. Ha fakérek színűnek kell lenni, akkor olyan lesz. Ha zöld levelű, akkor olyan lesz. És tudjátok, drága testvérek, hogy sok ilyen keresztjén van. Attól függ, hogy hol van. Attól függ. És attól függ, hogy kinek mit kell mondani, hogyan kell megfelelni. És aztán az ilyen, gyönyörű szép a magyar nyelv, hadd hívjam föl a figyelmet. Gyönyörű szép a fosztóképző. Vannak a gerinces hívők, és elnézést, de vannak a gerinctelenek, akiknek nincsen tartásuk, akik nem az Úr szolgái akkor, amikor az kellene, hogy legyenek. Amikor szépen úgy beleilleszkednek a környezetükbe, és aztán gyávák lesznek, erőtelenek, bátortalanok és lélek nélküliek. És az ilyen embert az Úr nem tudja megáldani. Nem tudja. Azt mondja Pál ennek a fiatal embernek, hogy légy példája a magaviseletben, a magatartásban. Hogy legyen tartásod. Hogy ott, ahol szólni akar az Úr, te ott is képviseld az ő ügyét. És drága testvérek, hadd kérdezzem meg, van olyan hely, ahol az Úr nem akar szólni? Nincs. Nincs. Úgyhogy te akár itt vagy, akár ezen imaház falain kívül, te tartsd magad ahhoz, amit az Úr mond neked. Tartsd magad, hogy nehogy ne legyél egyenes. Nehogy a Görbe utcán kössél ki. Aztán beszél arról, ez egy kicsit elcsépel, de jó újra és újra beszélni erről. Azt mondja Pál, hogy légy példája a szeretetben. Fú, drága testvérek, én bevallom őszintén, hogy vannak könnyebb és vannak nehezebb dolgok az életemben, de ez az egyik ilyen. Mert hát akit szeretek, meg akik engem szeretnek, ott nincs gáz, nem? Ott nincs gáz, ott nincs probléma. De ott, ahol engem nem szeretnek, vajon tudok-e példává lenni a másiknak abban, hogy én szeretem? Ez egy komoly kérdés. Tudok-e szeretni akkor is, amikor nem szeretnek? És azt mondja Pál, hogy légy példája a szeretetben. Légy példája a hitben. Lapoznom kell gyorsan, mert annyira megy az idő. A feleségemet kértem, hogy vegyen egy olyan órát, ami nem megy. És ezt a szószék elé rakja. Mert csak azért ékeltem be egy viccet, hogy láttam, hogy lankadnak a fiakon, mert meleg van. Azt mondja az ige, drága testvérek, hogy légy példája a hitben. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha komolyan tudnánk venni azt a Jézusi mondatot, amikor azt mondja, hogy arról ismerem meg benneteket a világ, hogy szeretitek egymást. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha arról ismerne bennünket meg a világ, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, hogy mi akkor is hiszünk, amikor már senki nem hisz. Milyen jó lenne. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha ez a hit, ez a bizalom, ez ott lenne. Még akkor is, amikor már mindenkinek meginok. De nem volt könnyű helyzete, és azért kiírja ezt, kiveti papírra. Egy Pál apostol, akinek annyiszor meginokhatott volna a hite, annyiszor meginokhatott volna. Fölsorolja több helyen is, hogy botütést kapott, hogy éhezett, hogy megkövezték, és lehetne sorolni, hajótörés szenvedett. Ennek az embernek hányszor meginokhatott volna a hite, és nem ingott meg. És ez az ember bátorítja a másikat, ezt a fiatal elnézést, tejfeles szájút, mert ez a nap témája, majd erről is fogok beszélni, ezt a tejfeles szájú fiatal embert, hogy légy példája a hívőknek a hitben, hogy te akkor is hiszel, mert a te hited meginokhatatlan az Úrban. Hogy te, amikor rájártál arra a sziklára, akkor te onnan nem akarsz lelépni. És azt mondja, légy példája a hitben. És aztán végezetül pedig azt mondja, légy példája a hívőknek a tisztaságban. Hát ez a legkényesebb. A szeretetről azért nehéz beszélni, mert általános, hát nem? Mindenki ezt, hogy szeressük egymást, gyerekek, ugye van ez a szép örökző sláger. Mindenki erről beszél, a világ is erről papol, hogy hát szeretni. És tudjuk azt, hogy az a szeretet, éppen a mai ige az evangélikus útmutatóban, éppen a mai ige a János leveléből. Testek, nem az a szeretet, ahogy ti szerettek. A szeretet az, amit az Isten mutatott meg. Ez a szeretet. hogy elküldte egyszülött fiát. Áldozatul, váltságul sokat. Ez a szeretet. És aztán milyen nehéz beszélni a tisztaságról. Viszonylag, hála az Úrnak, sokat kell esketnem, és amikor idejöttem Nyíregyházára szolgálni, akkor két szolgálati terület volt, amit nagyon szerettem. Az egyik volt az esketés. Hát úgy szerettem én ezeket a fiatalokat oktatni. Úgy szerettem én ezeknek a fiatalokról, a fiataloknak a házasságról, a házasság csinyáról, binnyáról beszélni. Arról, hogy hogyan működik jól egy házasság. Úgy szerettem. Úgy szerettem a keresztelős családoknak bizonságot tenni. Ez volt a két szolgálati terület, amiben úsztam, szerettem. A feleségem ki volt akadva. Volt olyan év, amikor 160 jegyes oktatásom volt külön. Mindenkivel. 25 jegyes párral. És eltelt 7 év, és nem szeretem. Nem szeretek jegyes oktatást végezni. Miért? Mert drága testvérek, már úgy jönnek oda, az esetek 99%-ában, hogy már ezek már túl vannak mindenem. Már mindenem. Hát neki kéne engem tanítani. Sokszor azon gondolkozom, hogy ha mennyi minden nem tudok még. És elkeseredem, hogy milyen tisztátalan a világ. Elkeseredem, hogy hogyan szennyezik be a szívüket, és hogyan szennyezik be a testüket. Mert hát drága testvérek, mondja ez a magyar jó közmondás, hogy a puding próbálja az evés. Aztán amikor megkérdezem, hogy ez hanyadik puding, akkor már érzi, hogy kényes a téma. Vagy amikor megkérdezem, hogy van az a közmondás, lakva ismeri meg az ember, ugye, a másikat. Ez már hányadik összeköltözés. És akkor mondja, úgy érzi, hogy ciki, meg gáz, ez már harmadik, meg negyedik. Hát mondom, akkor végül is tényleg a puding próbálja az evés. És ilyen körülmények között kell beszélni a tisztaságról. Ilyen körülmények között kell beszélni a hitről. És tudjátok, drága testvérek, visszatekintek az életemre, a hívő életemre. 19. éve járok az Úrral, és hányszor alkuttam meg? Hányszor nem mondtam ki azt, amit ki kellett volna mondani? És tanít az ige engem, ez a mai is, hogy te akkor is bátor légy, amikor ciki a téma, mert neked példává kell válni a másik ember számára. És el lehet mondani azt, hogy hát nem kell úgy élni, ahogy élsz. Tudjátok, drága testvérek, ezt is többször elmondtam, de tudjátok, milyen kényes téma arról beszélni, amikor jön a jegyes pár, és azt mondja, hogy ők hisznek. És hogy ők mekkora hívők. És lehet, hogy nem járnak gyülekezetbe, és el is hinném még. El is hinném. Hogy nem járnak gyülekezetbe, de ők hisznek. És aztán el kell mondani bátorsággal, lélektől indítatva, bátorsággal, hogy tudjátok, hogy hol kezdődik a hit? Hogy hazamentek és szétköltöztek. Itt kezdődik a hit. Mert egyébként tudjátok, mik vagytok? Ugyanolyan tisztátalanok vagytok, mint a világ paráznái, mindenki. Ugyanolyan. És ezért mondja az ige, hogy legyetek példává a tisztaságban. Hogy ne szennyezzétek be. Volt már, amikor azt mondtam a jegyes párnak, le kéne cserélni azt a fehér mennyasszonyi ruhát. Mert hát már elveszítette a létjogosultságát. Már nincs miről beszélni. És óriási nagy szeretettel, de bátorsággal ki kell mondani az igazságot. Ott, ahol az igazság rovására meg akar alkudni az ember, az gyáva és bátortalan lesz. És az Istennek nincsen szüksége olyan emberekre, akik gyávák és bátortalanok. Miért? Mert kedves testvérek, hogyha olyan emberek lettek volna a Szentírásban, olyan emberek lettek volna, akiket idéztem az elején, akár egy Gedeon, akár egy Mózás, akár egy Nátán, ha olyan emberek lettek volna, akik gyávák és bátortalanok, akkor szégyen lenne az, ami le van írva a Bibliában. Akkor szégyen. Mert nézzük meg, drága testvérek, lehet, hogy elesik egy Dávid, de Isten küld valakit. Egy bátor embert. Lehet, hogy van egy miniszterelnök, aki él úgy, ahogy él, de ezt lehetett volna bárkinek mondani. Ezt lehetne a mai kormánytagoknak is mondani, ne essünk itt hirtelen, melyik a jó oldal, meg melyik a nem, de lehet ezt bárkinek mondani. De milyen jó, hogy Isten odaállít egy olyan embert, akinek a szívére helyezi, hogy te bátor kell, hogy legyél. Mert az én ügyemet csak bátran lehet képviselni. Csak bátran. Máshogy nem. És amit Pál apostol leír Timóteusnak, ahhoz bátorság kell. Bátorság. Bátorság kell ahhoz, drága testvérek, hogy beszédben példává váljak. Bátorság kell ahhoz, hogy magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban példává váljak. Ehhez bátorság kell. És tudjátok, drága testvérek, és most kanyarodom a mai témához, az új generációhoz. Tudjátok, mennyire fontos, hogy olyan példák lehessenek ebben az országban, akikre jó felnézni? Hát kiket esketek? Meg kiket esketünk? A jövő nemzedékét. A jövő nemzedékét. És ha azt mondják, hogy hát lehet így is élni, lehet a problémát így is megoldani, hát akkor... És tudjátok, drága testvérek, hogy milyen nagy igazság az, amit megfogalmaz az ige, azt mondja, hogy amit vettek, azt fogjátok aratni. És drága testvérek, ma jókat aratunk. Ma jókat. Tudjátok miért? Azért, mert mind a mennyiséggel, mind a minőséggel baj van. Baj van. Ilyen szakszavakat is megtanultam, mert olyan helyen szolgálok, ahol sok földműveléssel foglalkozó ember van. Az a gabona, ahol nem csak a mennyiséggel, de a minőséggel is baj van, ott nagy a baj. Ott tényleg nagy a baj. És drága testvérek, abban az egyházban, ahol a mennyiség és a minőség rossz, ott baj van. Ott baj van. Mert egyik generálja a másikat. Ha nincs minőség, nem lesz mennyiség. Ott, ha nincsenek hiteles emberek, ott, ha nincsenek olyan bátor emberek, akik akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, hirdetik a tiszta evangéliumot, akik megélik, ha nincsen ilyen, akkor lehet ott mennyiség, ott baj lesz a minőséggel is, meg a mennyiséggel is. Ezért fontos, nem mindegy, hogy hogy nő fel a következő nemzedék. És én hiszem az, drága testvérek, hogy Isten a következő generációval is, Istennek a következő generációval is terve van. A kérdés az, hogy mit vetünk. Ez egy komoly kérdés. Bátortalanságot, szeretetlenséget, tiszteletlenséget, hitetlenséget, tisztátalanságot, ha ezt vetjük, akkor ezt fogjuk aratni. És ilyen lesz a következő nemzedék, egy elfajzott, pogány nemzedék lesz. Ezért tanít engem is, és tanít bennünket is az ige, hogy légy példává a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben és a tisztaságban. Amen.